Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Örvendezzünk ezen a mai vasárnapon is, hiszen ez az Úr napja, mégpedig az Úrnak a győzedelmes napja. Minden egyes vasárnap húsvétnak a felidézése, az Úr győzelmének az ünneplése. Ez a győzelem a mi győzelmünk is. Ezen a mai vasárnapon gondoljunk mindenképpen Jézus Krisztusra, Jeruzsálemről, a békevárosáról énekeltünk. Nekünk az a Jeruzsálem nagyon kedves, nem ez a mostani, amely tűzfészek, de mindig az Isten városa marad Jézus miatt. Ez a Jézus jelként van jelen ebben a világban. Egy sajátos jel Istenről. Arról az Istenről, aki irgalmas Isten. Nagyon érdekes, és ezt mindenképpen most a Szent Mise bevezetésében szeretném hangsúlyozni, hogy a keresztény gondolkodáshoz ez mindig hozzátartozott, legfeljebb mi nem hangsúlyoztuk eléggé. Szent Justinus a második században, aki egyébként a mostani Szent Misének a liturgiáját leírta, már akkor úgy ünnepeltek a keresztények, mint ahogy mi most, ő mondja, hogy a keresztény szellemiség a világban logos spermatikos. A szavak talán ismerősek is. A logos az az igazság, a sperma mindenki számára ismert. Szétszóródott igazságként van jelen a keresztény szellemiség. Akkor is jelen van, ha nem látják. Szóval kicsit később mondja, Tullia, anima naturaliter Christiana, a lélek, az emberi lélek természeténél fogva keresztény, és fogékony a világosságra, fogékony az igazságra. Bárcsak fogékonyabbak lennénk a jelre, a köztünk jelenlévő Jézus Krisztusra és az ő igazságaira. Ma különösképpen ezt a kegyelmet, a fogékonyságnak ezt a kegyelmét kérjük a magunk számára. Sajnálattal kell mondanom, hogy a provinciális és Gellér testvér nem érkezett ide a Szent Misére. Később érkeznek csak, mi azért lélekben úgy ünnepelünk, mint aki már hazaérkezett, hiszen kéréseimmel már régen elindult hazafelé, nehezen engedték. De végül a talán néha türelmetlen zörgetés elérte a célját. Szeretettel gondolunk rá, aki a mai nap folyamán hazaérkezik tanulmányai után. Ezt a Szent Misét meghalt szülőkért ajánljuk fel. Nekik egy másfajta hazaérkezést kívánunk. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte: sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak rajta Isten tettei, amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá, menj, mosakodj meg a Sílóé tavában. Sílóé annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak. Nem ez az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre megkérdezték tőle, hogyan nyíltak meg a szemeid. Ő azt felelte, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta, menj el a Sílóé tóhoz, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle, hol van az az ember? Ő azt felelte, nem tudom. Erre az embert, aki nemrég még vak volt, oda vitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált, és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta, sarat tett a szememre, megmosdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték. Nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak. Bűnös ember hogyan tudna ilyen csodát tenni? És szakadást támadt köztük. Aztán újból faggatni kezdték a vakot. Te mit gondolsz arról, aki megnyitotta a szemedet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem is hitték el neki, hogy vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták a szüleit, és megkérdezték tőlük, ez a ti fiatok, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát? Azok ezt válaszolták, azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, azt nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzék meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették. Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt, hogy bűnös-e vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Erre ismét megkérdezték, mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő ezt felelte, miért akarjátok újra hallani, csak nem akartok ti is a tanítványai lenni. Erre megátkozták, és azt mondták, te magad vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban ezt felelte nekik, éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten, de aki Istenfélő és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől volna, nem tehetett volna semmit. A zsidók ezt felelték neki, te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél, és kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt? Hiszek, Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallotta ezt néhány körülötte álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad a bűnötök. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, sokat tépelődtem azon, hogy ebből a hatalmas nagy anyagból, talán mondhatom ezt így, nem azért nagy, mert hosszú volt ez a mai evangélium, hanem azért, mert annyi igazságot közvetít, hogy mondjuk egy évig lehetne erről vasárnapról vasárnapra beszélni, ha minden egyes igazságot ki akarnánk fejteni. Nincs erre mód, nyilvánvalóan, arra se, hogy ma az összes szempontra figyelhessek, néhány szempontot azért. Valójában ugyanakkor mindezt egyetlen mondatban így tudnám összefoglalni. Az ember az okok és okozatok rabja, és nem a jelenben él. Éppen ezért jó lenne, ha ma fel tudnánk szabadulni lélekben, és megszabadulnánk az okok és okozatok összefüggésének a világától, és hinni tudnánk abban, hogy a lehetőségek most vannak. Ami megtörtént, az megtörtént. Azon már nem lehet változtatni. Fogjuk már végre föl. A lehetőségek ma vannak. Éljünk a lehetőségek. Ez a történet arról szól, hogy Jézus jelen van a világban. Jézus magáról azt mondta, hogy ő a világosság. A világosság mindenkinek világít. Van, aki látja, és van, akit megvakít. A világosság jelen van. Rajtunk múlik, hogy ez a világban jelenlévő Krisztus el tudja-e venni a vakságunkat, engedjük-e, hogy elvegye a vakságunkat, vagy távol tartjuk tőle magunkat, és magabiztos látókként vakságban éljük le az életünket. Ez a Jézus azt mondotta magáról, hogy ő a küldött, az Isten követe, annak az Istennek a követe, aki irgalmas. Isten és az irgalmasság között egyértelmű összefüggés van. Egészen egyértelmű az, hogy ez a Jézus, aki az Isten küldötte, az irgalmas Istent nyilatkoztatja ki nekünk. Nem véletlen az sem, hogy ebben a történetben a Sílóé tavát említi az evangélista. Máshova is elküldhette volna Jézus megmosakodni ezt az embert. Miért pont oda? Mert azt hallottuk, hogy ez a szó, Siloé, azt jelenti, hogy küldött. Ennek is van egy üzenete. Ha ez az ember ott nyerte vissza a látását, a fizikai szemelátását, ahol mindenki tudta, hogy az a tó található, ami azt jelenti, hogy küldött, akkor egyszerű a következtetés. Erre az isteni küldöttre, az isteni követre. Testvérek, próbáljuk ennek a történetnek valóban az igazi üzenetét megragadni. Akkor, amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, semmit se kérdezett tőle. Nagyon érdekes, hogy az ember se kérte, hogy gyógyítsa meg. Jézus maga egyszerűen minden kérés nélkül tette. És azt sem fedte fel, hogy ő kicsoda. Ez jóval később derült ki, amikor már a papok régen megállapították róla, hogy meggyógyult. És jóval később derült ki az, hogy ki az, aki meggyógyította őt, amikor később találkozott vele Jézus, amikor már kizárták a közösségből a gyógyulása miatt. Egyszerűen azért, mert ezek az írástudók, meg farizeusok, ezek nem tudták elviselni azt, hogy valaki egy más igazságot, vagy az igazságnak a valódi szemléletét nyilatkoztatja ki. Nem tudták elviselni azt, hogy ez az ember megvallotta azt, akiről nem is tudta, hogy kicsoda. És amikor kiderült a számára, hogy Jézus az Isten fia, a messiás, a küldött, akkor magától értetődően tartozott hozzá. Tehát már régen lezajlott a vizsgálat a zsinagógában, tudomásul vették, hogy meggyógyult, aztán nyilván valakinek eszébe jutott, hogy újra vizsgáljuk ki ezt a kérdést. Kivizsgálták újra, sikeresen. Igazából ez a történet két kérdést vet föl. Az egyik az apostoloknak a kérdése, ki volt a bűnös? A másik, az, ami a zsinagógai történet után valós, hogy ki a látó? Valójában erre a két kérdésre kell reflektorozni. Ugye a zsidó felfogás szerint, aki akármilyen betegségbe került, akármilyen baj szakadt rá, azt mondták, bűnnek a következménye. Ezért kérdezik, ő volt a bűnös, vagy a szülei voltak a bűnösök? Hogy ilyennek született ez az ember. Nyilvánvaló, előlegezzük már meg azonnal a választ, amit később mond Jézus, hogy se ő, se a szülei nem bűnösök ebben az értelemben. Mert ugye azért, ha mélyebbre nézünk, van igazság a farizeusok felfogásában, mert valamiképpen minden rossz a világban a bűnnek a következménye. Ez alaptanítás. Ez a Bibliának alapüzenete. Csak ezt levetíteni úgy, hogy minden egyes ember helyzete az ő esetében ennek a kinyilatkoztatása. Majdnem azt merném mondani, hogy még ez is lehetséges. Lehet az ember maga is a bűnének az oka. De Jézus nem erről beszél. Jézus nem azzal foglalkozik, hogy az ok és az okozat hogyan függ össze, hogy hogyan oka a bűnnek a rossz. Ez itt van előttünk, ez a romhalmaz. A bűnnek az, az összes következménye. Ezen nem lehet változtatni. De most mi a lehetőség? És ezért nem foglalkozik ezzel, hanem egyszerűen ebben a pillanatban, amikor megjelenik ennek az embernek az életében, akkor minden megváltozik. Most csak ennyit erről. Az apostolok nem voltak rossz szándékúak, amikor kérdezték az okot, hiszen a zsidó gondolkodásból származott. Talán még azt sem kell föltételezni, hogy ők úgy gondolták, hogy neki valami személyes bűne is lehet, bár egy vakon született ember esetén nem lehet ezt mondani. Őket egyszerűen meghatározta az a gondolkodás, amelyben éltek. És Jézus pont ezt a gondolkodást akarja megváltoztatni. Így nem lehet emberek életét nézni. Ha mi állandóan azzal foglalkozunk, hogy mi az oka annak, hogy egy ember éppen olyan, amilyen, akkor eltemet bennünket az élet terhe. Nem tudunk már azon úgyse változtatni. Mit lehet tenni most? Azzal a valakivel, aki itt van. Ebben a helyzetben hogyan lehet őt megsegíteni? Ebben a helyzetben hogyan lehet őt fölemelni? Ez az egyik kérdéskör. A másik kérdéskör, ami a zsinagógában történt, hogy valójában ki a látó és ki a vak. És itt egy szerepcsere történt. Valójában a látó ez az ember. Nem a farizeusok. A farizeusok úgy gondolják, hogy látnak, de valójában vakok. Mindjárt mondom, hogy miért. Ez az ember pedig kétszeresen látó. Egyrészt meggyógyult a szeme, amivel látja a világot, és fölnyílt a szeme egy más világra. Fölismerte a követet, a küldöttet, Jézust, aki az Isten irgalmát nyilatkoztatja ki. Testvérek, valójában ez a kérdés lényege. Ezek az emberek, ezek az írástudók, meg farizeusok úgy gondolták, ahogy itt a történet is leírja, ők mindent pontosan tudnak, tudják, hogy az Isten úgy van jelen egy ember életében, hogyha sikertelen, akkor bünteti az Istent, a büntető Isten van jelen az életében, meg is érdemli. Ha meg sikeres az élete, akkor a jót tevő Isten van jelen az életében. Meg is érdemli, hogy akár az Isten barátjának nevezzük. Csak hát az Isten nem ilyen. Az Isten egészen más. Az Isten irgalmas. És ez az ember fölismerte Jézus Krisztusban az embert bátorító és az embert gyógyító, irgalmas Istent. Mert az Isten sokkal, de sokkal többet tud, mint mi. Isten nem foglalkozik a múltunkkal, mert azon már változtatni nem tud az ember, de jelen akar lenni a mában, hogy az ember új életet éljen. Nyíljon ki a szeme, és forduljon e felé az Isten felé, aki irgalmas és jót tevő, az ember életét megújító Isten. Testvérek, akár azt is mondhatnám, ez az evangélium Jézus szemklinikája, azt is mondhatnám, hogy egy látásmód javításról van szó, amire mindannyian rászorulunk. más világban élünk ma, mint akkor éltek az emberek. Ma már nem tennénk fel ilyen, és nem is tesznek föl ilyen kérdéseket, mint amit föltettek ennek az embernek. De a tudomány foglalkozik az okokkal, akkor is, hogyha valaki fogyatékosnak születik, akkor is, hogyha közben lesz valaki beteg, miért betegedett meg. És ez egészen természetes, mert a gyógyítás érdekében mindezeket az ismereteket, tapasztalatokat föl kell használni, de meggyőződésem, hogy eközben, miközben a tudomány egyre fejlődik, és bizonyára nagyon sok új szempont derül napvilágra, és tudnak segíteni, egy valami elsikkad, amiről itt nincs szó ebben a történetben, mert Jézus itt nem firtatja ezt, az egyéni felelősségről. Nagy kísértés, hogy miközben kutatjuk az okokat, hatalmas erőfeszítésekkel teszünk, hatalmas anyagi áldozatokat hozunk, és az egyéni felelősségről nincs szó. Testvérek, igenis, itt lehetne szólni az egyének felelősségéről és a szülők felelősségéről. Mert valamiképpen minden bűn hordozza a büntetését is, ha tetszik, ha nem. És igenis, van igazság abban, hogy hetediziglen. És azért erre is oda kell figyelni. Ki foglalkozik úgy Isten igazából azzal, hogy emberek agyon eszik és agyon isszák magukat? És ebből mennyi egyéni baj származik, és mennyi családi és közösségi probléma? Úgy Isten igazából ki foglalkozik azzal, hogy milyen következményei vannak ennek? Az egyén oldaláról szinte alig vizsgálják, ajánlanak különböző dolgokat természetesen. Nem elsősorban az egyén megmentése érdekében, hanem azért, mert ez megéri egyeseknek. Iszonyú vak szemlélet és gondolkodásmód. És lehetne igenis sokat beszélni a szülők felelősségéről is. A szülők neveléséről, hogyan nevelik a gyerekeik gondolkodását. Ez nagyon nagy téma. Nem kérdezgetjük, hogy ki vétkezett. Ő vagy a szüleik. De van egyéni felelősség is, van szülői felelősség is. Itt arra kell gondolni elsősorban, hogy Jézus abban akar nekünk segíteni, hogy az Isten egészen más, mint ahogy azt mi gondoljuk. Ez a Jézus Krisztus, ezt az egészen más Istent hozza el nekünk, és nyíljon ki a szemünk ennek az Istennek a megismerésére. Pontosan azért, mert ami történt velünk, az már megtörtént. De ha ezzel az Istennel találkozunk, aki irgalmas, hatalmas lehetőségek nyílnak a számunkra. Ez az Isten elsősorban a szívbe tekint, és ez az Isten nem megfigyelő. Rendkívül fontos. Hallottuk Dávid kiválasztását. Mi emberek általában a külsőt nézzük, és nagyon fontos nekünk a külső. Az nem is baj, ha az ember nem hanyagolja el magát. De azért az a szemlélet, amit ma szinte szugerálnak nekünk, hogy az embernek el kell adnia magát, ez embertelen világ sajátossága. Váltani kell. Példát kell venni ebből a történetből. Sámuel elé odaküldi Izája fiait elsősorban nyilván azt, akit ő gondolt elsőnek, aztán mint az összes többit, és oda jön a legkisebb, akit kicsinnek mondtak a többiek, akár azért, mert az utolsó volt, mondjuk Reszli, akár azért, mert más szempontból volt kicsi, ki tudja. És mi történik? Dávid a zsidók legnagyobb királya. Az a Dávid, akinek tele van konfliktusokkal az élete, az a Dávid, aki nagy bűnöket követett el, nagyobbakat, mint a zsidók számtalan királya, és mégis, miért? Mert Dávid eközben, mindezek ellenére a nép legnagyobb szolgája volt, mert egyedül ez számít Isten előtt. Nem azt, hogy ki mit gondol magáról, nem az, hogy ki minek és milyennek tartja magát, hanem az, hogy valóban az ő helyén, Isten szolgálatban éli a mindennapjait, vagy nem. Ez az új lehetőség. Ez a mindennapok lehetősége, a jelennek a lehetősége. És ez figyelmeztetés mindenkinek, sokaknak, önmagunkra nézve is, azoknak meg különösképpen, akik iszonyú kritikusak, mint a farizeusok, akik előírásokra, törvényekre, parancsokra hivatkoznak mindig, de magukat fölmentik alóla. A másik, ami nagyon fontos ebből a történetből, amit meg kell látnunk, az, hogy az Isten a szívet nézi valóban, és nem felügyelő. Ez a világ, amelyben mi élünk, ez mindig átvilágít mindent. Átvilágítja a gazdasági vállalkozásokat, átvilágít kórházakat, átvilágít intézményeket. Bocsánat! És közben nap mint nap arról hallunk, hogy mekkora csalások vannak, mekkora sikkasztások vannak, milyen visszaélések vannak, hát ezért világítanak. Mégse látnak. Úgy gondolom, hogy ez a mai vasárnap rendkívül fontos üzenetet jelent. Ne felejtsük el. Az ember nem vergődhet az okok és okozatok csapdájában. Nagy kísértés. Az egyéni életünket illetően is, meg mások életét illetően is. A magunkéval jobb, ha törődünk, de az se ez határozza meg, másokéval pedig nagyon legyünk óvatosak. Ne felejtsük el, Isten a jelenben van. És a jelenben akar segíteni rajtam. De mindenkin rajtam kívül. Jézus azért van jelen, mint Isten követe, hogy ezt értse meg, ismerje föl, lássa meg mindenki. Ezt jelenti az, hogy változtassátok meg gondolkodástokat. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, Jézus itt van a világban. Ő maga mondotta, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez nem csak az akkorikor embereinek volt a kiváltsága. Itt van más módon. Nagyon fontos, hogy ezt a új látásmódot magunkévá tegyük. Nagyon érdekes, Mi emberek mindig ellentmondásokba keveredünk. Egyik oldalon tökéletes módon ezt az isteni látásmódot gyakoroljuk. Én nagyon kedves munkatársam, helyettesem, Vecsei Miki szokta mondani, itt áll, számtalan alkalommal televízióban is, rádióban is, különböző nyilatkozatokban, hogy akkor, amikor nagy baj van, az ember sohasem az ok és okozati összefüggést nézi. Akkor, amikor valaki elgázol valakit, vagy karambolt okoz, senki nem kérdezi abban a pillanatban, hogy részeg volt vagy nem. Vagy miért okozta azt, amit okozott. Segíteni kell. Az orvos se kérdezi, amikor valakit behoznak, hogy mi az oka annak, hogy éppen azzal a bajjal van ott, amivel. Azonnal segíteni kell. Ugyanakkor az embernek, magának a személyes felelősségével sokkal többet kell foglalkozni. Az, hogy ne alkoholizáljon, hogy ne igyon, amikor autóba ül, hogy hogyan él, és itt nehogy azt higgyük, hogy itt a minőségi ételek, ugyan kérem, roppant egyszerű ételeken lehet nagyon jól élni, csak tudni kell a mértéket. És elhitetik velünk, hogy valami extra ételeket kell enni, mert akkor ugyan a mérték. És mindenre igaz ez. Ebben az imádságban kérjük az Isten kegyelmét, szabaduljunk meg a farizeusi látásunktól. Lássunk úgy, ahogy arra Krisztus tanít bennünket. Egyébként az egyéni életünkben is, és minden ember életében mindig azzal foglalkozzunk, hogy abban a pillanatban akar neki, nekem neki segíteni az Isten. Múltja az már nem számít, de a jövője igen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Meg csodákat is tett sokat. Véleményem szerint nekem a legutolsó csodáját 2 nappal ezelőtt tette, itt Budapesten. Pénteken délután 4:30 és 5 óra között. Egész nap vele foglalkoztunk, az ő ünnepére készülve, meg az új testvérünk fogadására, és sikerült egy nagyon szép istenes Szent János képet visszaszerezni, mert ugye 50 évvel ezelőtt mindent szétraboltak, és egyes képek, erekjék azért olyan kezekbe is kerültek, egyházi kezekbe, ahol megőrizték őket, túlságosan is őrzik őket. Megszerették őket. És nem egyszerű visszaszerezni ezeket, egyet most sikerült, nem is tudja szegény érsek úr, hogy ez csak az első lépés. De maradjon meg a hitében, és ugye egy kicsit rendbe kellett tenni ezt a képet, és fölvitte valaki a várba. Egyébként ez egy csodálatra méltó. Csütörtök délután hoztam el, pénteken este kész volt, keretezve, restaurálva, hát nem olyan fokú restaurálás, de. És elment érte az egyik munkatársunk, és betették a képet az autóba, esett már az eső, és az akta táskáját letette a járdára. És beült az autóba, és a várból már a Moszkva térnél tartott, amikor látta, hogy nincs meg a táska, és hát elég sok pénz is volt benne, és egyebek. És sírva hív, hogy ez történt. Hát most mit tehet az ember ilyen helyzetben? Azonnal telefonáltunk oda a restaurátor műhelybe, a portára, hogy nézzék meg, nincs-e ott a táska. A fülükön a telefon, egymással találkozik, portás, őr, restaurátor, nincs. És fél perc múlva mondják, hogy van. Ugyanis kiment a portás az utcára, és ott volt a táska fél óra múlva is, ahova letette ez az ember. Ez csoda. Könyveljük el Istenes Szent János csodája 2008. január, nem tudom hányadikán, 29-20 valami. Közben azt mondogattam a telefonnal a kezemben, hogy most rólad volt szó egész nap, Istenes Szent János. Segíts! Szóval itt van az erekéje is, csodatevő is. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Istenem.